Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal a múzeumok majálisára látogatunk el, egész műsor alatt ott készült riportokat fognak hallani, mégpedig a Pásztori Múzeum, a Visegrádi Múzeum, az Ócsai, Buzsáki és a Marcali Tájház, az Engővárt Konyi Tojás Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, mint rendezőintézvény, az Ízeum és a Szavária Múzeum, a Tatai Múzeum, a Hegyvidék Galéria, Paksi Városi Múzeum, Tatabányai Múzeum kerül sorra, és bemutatkozik az Aszódi Bethlen Gábor Hagyományőrző Egyesület is akcióban, valamint hallani fognak a Százhalombattai Múzeumnak majálisra vitt programjáról.
A fogadkozik van. Itt tudományos kutatásfai készcsókom.
Mit kutatnak?
Szarmatakorú poatestüveket szedünk ki ebből az anyagból. Ez egy olyan ősnénytani munkafolyamat, amit nem lehet gépesíteni. Ez csak türelemmel és figyelemmel lehet csinálni. Tehát egy tisztára mosott anyag, amit szitákon keresztül áttakarítottunk, átmostunk, és akkor most szépen kiválogatjuk belőle a poatestüveket. Na most ez például egy granulolábium csigának a csúcsa, ezt bele tudjuk tenni, de van itt például egy mórenstermia is, egy mórens, ez viszonylag kisebb méretű, viszont nagyon jó korjelző. Talán még egy 500 000 évig sem tartózkodott itt Közép-Európában, úgy 13-tól 12,5 millió évig. Nem véletlen, hogy a geológusok a mórensterniás szarmata rétegeket ugye az alsó szarmatának nevezik. Egyébként, ha nem mondtam volna, Kozárd községből származik a minta, a Cserhát-hegységből.
Valamilyen ásatásnak az eredménye, vagy
hát ez egy ősnéktani kutatásnak a része. Ez a kozárdi szelvény egy úgynevezett típus szelvény. Tehát a típus szelvény a földtanba és az ősnéktanba az olyan, mint a fizikában az etalon. Tehát minden, hogy aztán ahhoz viszonyítunk.
Melyik intézménynek a kutatási?
Ez a Pásztori Múzeumnak a kutatás. De egyébként a lelőhelyet azt már nagyon régóta kutatják, tehát a múlt század közepétől már az Ötvös Egyetemnek, meg a Földtani Intézetnek a munkatársai már feldolgozták. De mi ezzel az iszapolós módszerrel most finomabb munkát is tudunk végezni, sőt azt csendben megsúgom, hogy nem csak fuatestűek vannak, hanem apró csontok is. Csak ahhoz egy nagyon speciális vékony réteghez kötődik, és ezt csak most alig egy hónapja találtuk meg.
Fantasztikus.
Úgyhogy ez teljesen friss.
És mi adta az ötletet, hogy a múzeumok majálisára ezzel jöjjenek?
Hát úgy, hogy ezt a tevékenységet évtizedek óta csináljuk, és mindig is diákok bevonásával csináltuk ezt a tevékenységet, és ez a kozárdi minta, ez elég gazdag ősmaradványokba ahhoz, hogy egy laikust is megfogja.
Még itt a Pásztori Múzeumnak a sátorában.
Hát többféle feladatot hoztunk, olyasmi dolgokat, amikről úgy gondoljuk, hogy kapcsolódik a múzeum profiljához. Természettudományi múzeum vagyunk, egy földtörténeti gyűjteménnyel, ehhez kapcsolódik ez a válogatós feladatunk, ahol egy búvárkodni lehet a szarmata tengerben, 13 millió éves csigákat, kagylókat lehet kiválogatni egy homokból. Emellett most egy időszaki kiállításunk van Rajecki Benjamin életéről, és ehhez kapcsolódva hoztunk posztert, amihez tartozik keresztrejtvény, kirakó és memória. A játék, illetve a maga a múzeum az egy ciszterci kolostor épületben van. Hoztunk feladatot magukról a kolostoroknak a felépítéséről is, hogy egyáltalán hogy nézett ki egy ilyen középkori kolostor, milyen beosztása volt, és még ehhez kapcsolódóan iniciálét lehet készíteni itt a sátrunkban.
De régen nem volt a mentesből csináltak.
Kóracél volt. Ott pucolták folyamatosan. Kóracél.
Itt a Mátyás király múzeumban, nagyon különleges ruhában van. Milyen ruhában van?
Én most egy zsigmondkori ilyen előkelő nemesi viseletet hordok, de különféle ruhák láthatóak rajtunk. Itt például a kollégám, aki most ott éppen nagylajoskori pénzeket ver, nem túl stílszerűen, egy 15. század egy mátyáskori ruhát hord. Illetve hát itt vannak a páncéljaink, amelyekben most a vendégeink öltöznek. Ezek között is több korszak szerepel. Itt például egy Mátyás király korából származó teljes páncélzat van itt, illetve néhány egy zsigmondkori és egy nagylajoskori sisak is. Persze ezek mind másolatok. Részben Visegrádon előkerült régészeti tárgyak másolatai, részben pedig hát különböző gyűjteményekben fennmaradt tárgyak alapján készültek ezek. És hát az a célunk, hogy ugye azt a két nagy korszakot, a 14.-15. századot elevenítsük meg, mutassuk be Visegrádon, ami ugye Visegrádnak a fénykora, hiszen ebben ezekben az évszázadokban Magyarország király székhelye volt Visegrád. És hát ugye ez a klasszikus lovakkor, ami iránt értetően nagy az érdeklődés, ezért is hoztuk el ezeket a fegyvermásolatokat, amelyek egyébként Visegrádon rendszeresen szerepelnek is, hiszen több olyan múzeumi programot rendezünk, ahol nem csak megnézni lehet, felpróbálni lehet ezeket a fegyvermásolatokat, de együttműködünk olyan hagyományőrző csoportokkal, akik tényleg professzionális módon bemutatják ezeknek a használatát, középkori források, vívókönyvek alapján a vívás módokat ezekkel a fegyverekkel.
Honnan lehet értesülni ilyen programokról?
Hát ezeket mi rendszeresen meghirdetjük, de a múzeumunk honlapján, a visegradmuseum.hu honlapon, illetve a Facebook oldalunkon, ugye ott már jó előre tudomást szerezhetnek róla. Legközelebb egyébként augusztus első két szombatján lesz ilyen programunk, amikor a Szága hagyományőrző csoport mutatja be a hosszú kard vívásnak a rejtelmeit.
Ez mit jelent? Bárki megpróbálhatja, kipróbálhatja, hogy a lehet hosszú karddal vívni?
Nem, azért az veszélyes lenne, hanem itt a mondom, a ehhez a fegyverhez jól értő szakemberek tartanak egy bemutatót, viszont mindenki kézbe veheti ezeket a fegyvereket, kipróbálhatja, megnézheti, milyen súlyúak, illetve magára ölteti azokat a páncélokat is, amelyek ebből a korból, hát ezek ugye nem onnan maradtak, de azoknak a másolatai.
Ezek a karok kétkezesek, másfélkezesek, egykezesek, milyen
karok? Mindenféle változatunk van. Ugye ez a legkorábbi kardváltozat, amiről beszéltünk is, az úgynevezett hosszú kard, ezt úgy hívják, hogy másfélkezes. Tulajdonképpen valójában inkább egy kézzel használták, de voltak olyan fogások, amikor két kézzel is meg lehetett fogni, viszonylag hosszú a markolata, tehát erre is alkalmas. Van egy 15. századi kardunk, ez egy Visegrádon a Dunából előkerült lelet alapján készült, ennek már sokkal hosszabb a markolata, ezt elsősorban kétkezes használatra szánták, illetve most itt szerepel egy úgynevezett nagy kard, aminek már egészen hosszú, mint egy fél méteres markolata van, ugye ez az igazi kétkezes kard, ez valójában már a 16. századból való, és 16. századi német zsoldosoknak volt egy sajátos fegyverneme, ez a nagy kard mestereknek hívták őket, ők használták ezt a fegyvert.
Mekkora súlyt cipeltek magukban vértezett, fegyverzet formájában a zsoldosok?
Hát a különböző fegyverzetek voltak, ugye az a páncélzat, aminek itt most lehet látni a darabjait, ez egy lovas páncél, ez úgy körülbelül 40 kilót nyom az egész. A gyalogosok ennél általában könnyebb páncélokat hordtak, nem teljes páncélzatot, hanem csak sisak, melvért, esetleg karvért volt rajta, ez egy ilyen körülbelül fele annyi lehetett, tehát egy minimum egy 20 kiló, de hát csak egy láncing az önmagában körülbelül 20 kilót nyomott, tehát azért ezek elég nehezek. Ami persze mozogni lehet benne könnyedén, csak bizonyos idő után azért nagyon fárasztó.
Hogyha valaki fölveszi és viseli, mennyi ideig célszer ezt viselni? Mert gondolom, hogy ez azért edzés is.
Így van, ez edzetnek kell lenni, tehát általában azt mondják azok a hagyományőrző kollégák, akik ezeket rendszeresen használják, hogy hát, hogyha valaki először veszi fel, és még nincsen megfelelzésben, akkor egy fél órán tovább nem jó, hogyha hordja, mert egyrészt a szívet is megterheli, ugye a gerincre nagyon nagy terhelést ró. Megfelelő edzéssel is azért ilyen két óránál tovább már nem nagyon ajánlatos viselni, de valóban középkorban sem nagyon hordták hosszú ideig őket, hiszen egy középkori csata nem tartott túl hosszú ideig.
Ez mit jelent? Mennyi ideig?
Hát valamikor gyakorlatilag egy óra alatt lezavarták ezeket a harcokat. Lényegben annyira elfáradtak, hogy már nem nagyon volt energiájuk tovább harcolni, de de valóban ezek a páncélok tényleg teljes védelmet jelentettek, tehát akinek megvolt arra a megfelelő vagyona, hogy egy ilyen lemezpáncélt összeszedjen, annak nem nagyon volt mitől tartania, legalábbis az életét nem kellett igazán félteni egy csatában, de hát általában egy középkori csata az nem is annyira a gyilkolásról szól, sokkal hasznosabb volt az ellenfelek számára, hogyha a másikat életbe tartva fogjul tudták ejteni, hiszen akkor válságdíjat tudtak kérni érte. A kiállításokon az eredeti darabok is láthatóak, hiszen, mint mondtam, egy több másolat van. Ezek a Király palotában vannak kiállítva. A másolatokat így, mint most kipróbálni, azért azt nem mindig lehet, hanem azokon a múzeumi rendezvényeken, amelyek hát gyakorlatilag minden évszakban többször megrendezésre kerülnek. Május elején van egy ilyen rendezvényünk, a Mátyás Király napok, augusztusban a Királyi mulatságok, illetve szeptemberben egy Arhexpo nevű rendezvényünk, és azokon mind-mind ilyenkor látogatható.
Milyen más kiállítás látható?
Most van egy különleges kiállításunk, ami a kulturális örökség 3D dokumentálásáról szól. Ennek is itt egy kis bemutatója látható. A Vitányi várat lehet három dimenzióban egy videószemüveg segítségével bebarangolni. Ez most szeptemberig látható a palotában, és számos középkori, illetve ókori, újkori emléknek a 3D-s rekonstrukciói, tehát különböző modern eszközökkel való bemutatását lehet megnézni. Nem is árulom el igazából, hogy miket, hanem jöjjenek el és nézzék meg, próbálják ki, hogy mi mindenre képes a modern technika a régészet bemutatásában. Illetve még megemlíteném, hogy szintén a múzeumunkban, de nem a Királyi palotában, hanem a Salamon toronyban is van egy nagyon érdekes kiállítás, ami Gertrudis királynének az életét mutatja be. Ezt a Szentendrei Múzeum rendezte, és most érkezett hozzánk, egy vándorkiállításról van szó.
A Tájház Szövetség keretén belül, azon belül is az Ócsai Tájházból érkeztem, németnél Kozz Milona vagyok, és jelenleg éppen kosarat fonok.
Milyen kosár lesz ebből?
Hát ebből egy ilyen ovális kínáló kosár lesz.
Mire kell ügyelni a kosárfonásnak? Azt szokták mondani, hogy ez férfi foglalkozás.
Hát régen jobban az volt, ma már azért ez is elnői esetet, mint ugye minden más. És hát az, hogy mire kell ügyelni, ezt így nem tudnám megválaszolni így percekben, hát mindenre. Tehát ez azért egy szakma, ez régen egy komoly szakma volt, ezt 5 évig tanulták.
5 évig?
5 évig, legalábbis az én mesterem 5 évig tanulta, és úgy, hogy ő kosárfonó családba született bele, és tehát ezt így nem tudom így most egy pár szóban elmondani, hát mindenre ügyelni kell, tehát a kezdetektől a végéig mindenre.
Például tudnám mondani, hogy hihetetlennek tűnik az 5 év. Nagyon hosszú idő lesz.
Hát azért akkor alaposan megtanulták, tehát akkor még nem az volt divat, mint most, ugye nagyon sok tanfolyam van, és ott fonnak egy vagy két kosarat, és azzal vége, de valójában itt is mondom, annyi sok kis apróság van, amit mindent alaposan meg kellene, hogy tanuljon az ember ahhoz, hogy tökéletesen tudja ezt a szakmát.
Milyen vesszőből lehet jó kosarat?
Hát ez most fűzvesző, amiből fonok, de valójában, hogyha ugye itt körbenéz, én nagyon sokféle más vesszővel is dolgozom, és inkább ilyen kísérleti jelleggel, de például nyárfa, magyaró, akkor orgona, som, tehát nagyon sokféle fajta vesszővel kísérletezek, és épp azért ilyen színesek. De a legjellemzőbb, tehát az a fűzvessző.
Gyümölcságnak például?
Azt is, igen. Hát eddig összesen 52 fajta vesszőt próbáltam. Például ott van egy zöld, a szilva. Szilva van benne, úgyhogy gyümölcsfa is vonható.
Mi a különbség az egyes vesszők között? Szóval mitől másért egyik vesszővel dolgozni, mint a másikban?
Hát ezt se tudom így egy pár mondatban. Mindegyikre rá kell érezni. Tehát úgymond a tulajdonságaira, hogy belemenjen az ember kezébe, hogy így fejezzem ki magam, de minden vessző más és más.
Milyen tulajdonságai vannak a vesszőknek?
A keménysége, mennyire törékeny, mennyire hajlik, hogy forgassam vagy csavarjam, hogy ne törjön, tehát úgy ráérezni. Tehát ezt nem tudom máshogy mondani, gyakorlat és rá kell érezni.
A vesszőnek a típusa, a kosárnak a méretét befolyásolja?
Persze, persze. Mindegyikhez olyat kell válogatni, ami ehhez pont passzol, úgyhogy igen, igen.
Ma mennyire vásárolnak az emberek kosarat, és milyen célra?
Hát az az igazság, hogy mint hogyha újra kezdenének, tehát hogyha olyan környezetben van az ember, mint például itt is, tehát van rá érdeklődés, és mindenféle célra. Ugye a régi hagyományos célokra is, tehát ilyen termények, krumpli, hagyma, stb. Tárolására, de a legkülönféle például ez itt egy madáretető mellettem, de erre is már mondtak, virágtartót, mécses, tehát mindenki mást lát, úgymond minden kosárban, és a legkülönfélebb célokra használják.
A tájházban.
Igen. Hát igen, tehát előzetes bejelentkezés után folyik. De van, amikor szakkör is indul, most például nyári tábor lesz abban, és nem tudom, hogy kosárfonás lesz-e konkrétan, de én ott rendszeresen megtalálható vagyok.
Ember Sándornék, kapitány Zsuzsanna vagyok. Buzsákról jöttem, és buzsáki hímzéseket hoztam. A buzsáki hímzés három gyönyörű szép fajtáját, vézást, boszorkányost és rátétest.
Az első az milyen?
Vézás. Tudomásom szerint délszláv eredetű szó, a vezeti varrottat jelent. A szőttesből alakult ki a vézás hímzésünk, és a vezetiból pedig a vézás. A vézás hímzésnek több öltésfajtája létezik, hamis lapos öltés, úgynevezett pelenka öltés, nyolcas öltés, vagy margit öltés, de többféle. Láncöltés, a láncöltésnek is két fajtája. A főbb motívumai, itt mutatom is, a virág, vagy rozetta, és a hajó, a kiegészítők, a kagykaringók, a csibelábak, különböző szélminták, kockák, legyezők. Igazából kék volt, piros-kék volt régebben, bár ezt megelőzte a tiszta fehér, és később színesedett. Itt hallottam már vitákról, hogy most melyik volt régebben, a piros-kék vagy a piros-fekete. A piros-kéknél a horvát hatást is említettek, de hallottam ilyet, hogy a piros-fekete azért, mert ott a területünkön valaha nagyon nagy harcok voltak, és a piros a vérszíne, a fekete pedig a gyászé. De színes is létezett, mindig is készítették öt színnel is a buzsáki vézásat, úgyhogy a piros dominált, és egyenlő arányban használták a feketét és a kéket, kevesebb zöldet és még kevesebb sárgát.
A vézásról beszéltünk, a rátétes.
A rátétes, hát ez egy különleges technika, itt egy plusz anyagot dolgozunk az alapra, itt is létezik színvariáció, kivágjuk az anyagot, ráférceljük a kívánt alapra, ami lehet egy sűrű szövésű vászon, de lehet akár a mennyasszonyi fátyol anyaga. Mindenképp ráférceljük az alapra, a tűhegyével aláfordítjuk, és nagyon pici öltésekkel körbevarjuk.
És a harmadik pedig?
A harmadik pedig a boszorkányos. Szorkányos hímzés, színkavalkád jellemzi óriási kontrasztokkal, és teljesen emocionális. Tehát az, hogy most milyen színeket használok éppen, nincsenek kötött színek, az mindenképp a hangulatomtól függ. Ez egy sűrű nyolcas öltés, a töltése. Tehát ugyanaz, mint itt, ha nézzük a vézás hajóba, itt végigfut a nyolcas öltés, a boszorkányosnak a töltése a lánckontúron belül ugyanaz. Ugyanaz, mint a vézás hajójában, csak itt egymás tövében vannak a szálak. És ez adja ezt a halszálkás jelleget.
fogod ismerni. A csapat az Buzsák, de én Marcali vagyok. Szóval, igen.
És a ruha, ami rajta
van? Ez rátétes, boszorkányos.
Boszorkányos
ruha.
És,
igen.
És a citerán miket szokott játszani?
Hát 98%-ig a népdal, de nekem teljesen mindegy, hogy most mit zenélek.
Hogyan tudja lejátszani? Hallás alapján?
98%-ig
hallás alapján.
Elolvasom a kortyát is, de az itt ritkában szokik használni. Csak abban az esetben használom, ha van gyerekeknél, zenekarnál, akkor tömítjük be olyan anyagot, hogy nem csak így, mint most én egyedül kísérem magam, hanem maga csak a princiterre, a két princiterre adja a dallamot, a többiek adják a kíséretet. Szóval egész más hangot fognak le egy időben, más a pengetési módszer is. Szóval majdnem mindegy szimfonikus zenekar úgy szólal meg a citerezenekar.
Tehát alapvetően
kétféle citere
van, a princitere, meg a másik, vagy hogy van
ez? Ez a kisebb fajta, ez a princitere, ez az azért hangszer majdnem. Van ennek nagyobb változaton, ez 48 centis. Következő, van 68 centis, még az is belefér, szóval se nem prim, se nem tenor citere. Az inkább jobban, kimondtam, csak szóló hangszerre van, ahol még van egy ének kísérem. Az áthangolásra van, ez nagyon gyönyörűen, nagyon tisztán érthetően lehet ez a gyönyörűen játszani. Vannak a fánkettős átfalcent is, például a tenor citerát, azok mélyebb, szóval egy oktávban lejjebb vannak hangolva minden a citerát. Ezen kívül vannak még sokkal öblösebb, sokkal nagyobb, hatalmasabb, nagyobb testi hangszerek, azok a basszú citerát. Azoknak általában a húrjai, azok ilyen fonott húrrendszerre vannak felhúrozva, és ott azt látom, hogy majdnem 14, hogy valami két egész oktáv, 14 hanggal lejjel van hangolva a pincika.
Mennyi idős ez a citera?
Hát fogom mondani, hogy meg fog látni, hogy 2 éves.
2 éves, mert olyan véginek tűnik a használattól?
Nem, ez eredetiben így van gyárva.
Nínhausz Rózsa vagyok, a Zengővárkonyban működő Míves Tojás Múzeumnak a alapítója, fenntartója. A kis múzeum 2000 óta működik. Bemutatunk, ez most már a negyedik kiállítás, ami tulajdonképp kiállítási anyag, amit bemutatunk, mert 3-4 évente szoktuk frissíteni. 2000 tojás, de a teljes gyűjtemény az körülbelül 5000 tojásból áll. A fő célunk nem mind kifolyt tojás, nem mind kifolyt tojás, ezek vannak nagyon régi, még van olyan, hogy több mint 100 éves tojásunk is van. A fő célja tulajdonképpen az intézménynek a tojás díszítés hagyományának a fenntartása. Elsősorban a gyermekekre és a fiatalokra figyelünk fel, ezért minden évben van nekünk úgynevezett ifjúsági tojásfestő versenyünk. Valamint hát úgy érzem, hogy a múzeumnak a léte az tényleg a tojás írás és a tojás díszítésnek a reneszánszát visszahozta. Ezt most már azt hiszem, hogy 14 év után nyugodtan elmondhatjuk. A múzeumnak egy olyan atmoszférája van, ami nagyon-nagyon sok embernek, talán ezt is mondhatom, hogy megfogja a lelkét, amit a vendégkönyveinkből való beírásról lehet látni. Ott nagyon sok nem neves, mert hát ugye a tojásírók egy kis mesterség, nem nagyon sokszor beszélnek az ilyen mesterségnek az űzőiről, de gyönyörű dolgokat teremtenek erre a kis objektumra, a tojásra. Meglepi az embereket, hogy ezen a kis felületen, ami önmagában véges és végtelen is, hogy az emberi fantáziának a végtelensége mennyire visszatükröződik a sokszínűségében, úgy technikailag, mint mintavilágában. Mi nyilván tartunk 16 féle technikát, de én talán azt hiszem, hogy elmondanám a legrégebbi, tehát a hagyományosat, amikor karcolni lehet, tojásra írni az írókával. Annak van kétféle metódja, az, hogy amikor ha ráírták a viasszal a mintát, és megfestették a tojást, utána letörölik a viaszról a ilyen meleg ruhával, az a viasz levonatos, vagy talán van, aki rajta is hagyja a viaszt, akkor az a viasz rátétes. Ezek azok, amiket azt hiszem, hogy mindenki otthon tud is csinálni. Most átugranék a modern világra, itt vannak az ünnep áttört tojások, és a különböző rátétes tojások. Az azt jelenti, hogy magrátétes, fémrátétes. Igaz, ezekből van egy még, amelyik nagyon régi, az úgynevezett patkolt tojás. Hát én ezt nem tudnám megmondani, mert ugye ez a kovácsoknak volt a nagy kihívása, hogy ki az, aki nem csak a lovat tudja megpatkolni, hanem egy tojást is. Irodalma általában a tojásírásnak nagyon régi, nagyon nincsen. Tulajdonképpen szájhagyományról, amit továbbadtak, nem tudnám megmondani. Azt tudom, hogy az, aki itt Magyarországon csinálta, és aki neves volt, a Kuris Lajos bácsi, hát ő biztos már ezelőtt a 40-50 évvel is csinálta, de szerintem régebbi, mert nagyon régi könyvekben lehet látni patkolt tojásokat, de nem tudnám. Ez a kérdés, vissza kell. Nem utasítanám, mert egyszer azt kell mondani, hogy nem tudom. Az áttört tojások, azok most nagyon divatosak. Ezt általában fogfúróval fúrnak ki különböző mintákat. Ennek az egyik legmeghatóbb példája talán a múzeumban a Magyar Himnusznak a dallama. Egy német csellista hölgy kérdezett meg engem egyszer, mert ő általában különböző dallamokat vitt föl tojás felületére, és a múzeumnak szeretett volna valamit ajándékozni, hogy milyen dallamra szeretném én, és a német férjem, mert én Németországban élem a házasságom miatt, és a férjem mondta azt, hogy hát a Magyar Himnuszt. És ez gyönyörű, és ez olyan, hogy ez a hölgy úgy csinálja minden egyes ilyen darabnak az elkészítését, úgy gondolja el, hogy a dallamot úgy ráteszi a felületre, hogyha valaki valamilyen hangszerrel, vagy saját maga énekelne, mert ismeri a hangjegyeket, akkor azt vissza tudja adni teljesen, tehát maga tényleg a dallam hangjegyekben van rajta. És ezen a tojáson még a himnusznak az első pár sorát, és amit rá tudott tenni dallamban, még a pár sorát azt is rátette. Vannak temperával festett tojások, vannak lószőrátétes tojásaink, van nem csak hímzett tojás, hanem vannak a tojásforma, kerámia tojások is, van fatojás, van különböző kövekből is, tehát az a mit tudom, saroit, meg ilyen hasonló dolgaink is vannak. A múzeumból talán még annyit, hogy ott, ahol van, abban a kis környezetben nagyon nagy öröm a számomra, pedig amikor kiválasztottam helyet, akkor még nem volt teljesen a tudatomban, hogy ott még a tojásírás még hagyományos is. Minden évben vannak hagyományos programjaink, húsvétkor van a tojásíró verseny, amiről már beszéltünk, és a nagy héten úgynevezett hímes tojás szeretteinknek programot tartunk, az azt jelenti, hogy mindenki jöhet, ott vannak tojásírók, akik segítenek saját készítésű húsvéti tojásokat elkészíteni az oda látogatóknak. Májusban kijövünk a Majálisra, és ide a Majálisra hoztunk tojásokat, képekben hoztunk tulajdonképpen azt elhoztuk a múzeumnak a történetét, meg a gyerekekről a képeket, akik tulajdonképpen vagy itt a Majálison, vagy pedig valamilyen más programunkon részt vettek, valamint elhoztuk a pedagógiai, múzeum pedagógiai játékainkat, az egyik az tulajdonképpen a memória játék. Az azt jelenti, hogy mint ahogy az emberek virággal, meg állatokkal van a memóriajáték, ahhoz, hogy minél több lehetőséget adjunk a tojás hímek megismerésére, ezért memóriajátékot csináltunk tojásmintákkal, hímes tojásmintákkal, és én, mint matematikus, kigondoltam, hogy az úgynevezett számsudokút, akit mindenkit ismer, abból én hímes tojás négyzetet állítottam össze, és most itten a gyerekek számára a 2x2-es hímes tojás négyzetet mutatjuk be, a felnőtteknek meg lehetőségük van, a 3x2-es, azaz az összességében a teljes négyzet, ugye az azt jelenti, hogy 6x6-os négyzetnél, hogy egy játékot végigcsináljanak, és megoldásokat teremtsenek. Úgyhogy ezt hoztuk ide, és minden alkalommal itt még külön vagy, a mai napon itt van egy hölgy, aki tojáskarcolást mutat a gyerekeknek. Ő tojásíró is, de azért csinálja a karcolást a gyerekekkel, mert ugye fúj a szél, elvújja a gyertyát, és ezért aztán így a tojáskarcolást mutatja, és holnap egy másik hölgy jön, egy másik népi iparművész jön, és ő is karcolni fog a gyerekekkel együtt. Igen, és ezen kívül minden alkalommal hozunk ide mintalapokat, hogy a gyerekek saját maguk is a tojás formára papíron rajzolhatnak, vagy igen, rajzolhatnak, vagy mintákat kifesthetnek, és a sudoku játékot is itt maguk, hímes tojás négyzetjáték, ugye ezt jobban szeretem, hogy inkább ezt nevezzük a nevén, és ott az gyerekek azt is kifesthetik, és kivághatják, és megoldhatják a feladatokat.
Gyönyörű, szép, barna ruhás hölgyet. Milyen ruha ez?
19. századi polgári viselet.
Honnan jöttél? Milyen intézménytől?
A Nemzeti Múzeumtól.
Mit kínál a Nemzeti Múzeum most a magyar?
Nemzeti Múzeumnak a szerepe jelen pillanatban, bemutassa a múzeumokat, és ezáltal próbálja felkelteni az érdeklődést a múzeális intézmények iránt és a kultúra iránt.
Ez egy klasszikus római tunika, ami rajtam látható, gyapjúból. Ráadásul kicsit vastagabb a bíborcsik, mint ami megengedné a társadalmi helyzetem. Gyakorlatilag egy sima átlag római polgár, mondjuk inkább római veteránnak, katonai veteránnak, mert a sarum is katonai sarú, úgyhogy egy leszerelt legionárius, vagy esetleg segédcsapat tagjaként funkcionálok jelenleg. Hát Szaváriából természetesen, a Claudius alapította, veterán városból jöttünk mi az Ízeum Szaváriense tagjaként, és nyilván a szombatai múzeumokat, a Szavária múzeumot is képviselve, és hát most derült ki számunkra is, hogy sikerült az év múzeuma díjat az Ízeum Szaváriensenek elnyerni, sőt az év kiállítása betélkedésben és a második helyezést értük el, úgyhogy most nagyon boldogok vagyunk, és tetszett, köszönjük a Pulszki Társaságnak ezeket a megtisztelő címeket vagy díjakat igazából. Nagyon szépen köszönöm.
Csapáros Andrá vagyok, a Szavária megyei hatókörű városi múzeumnak az igazgatója, és hát mámorító érzés, ha ezt mondhatom, nagyon örülünk neki, és nagyon meglepődtünk, hogy a múzeumi kategóriában mi nyertünk meg másikkal együtt, ugye az Oscar díjat, ha így mondhatom, és nagyon meglepő volt a munkatársaink is, amikor itt lent most megmondtuk nekik, hogy ezzel a csodálatos kiállítással nyerhettünk. Nagyon meglepődtek, és nagyon, nagyon nagy öröm volt számunkra. Ez a kiállítás ez azért fontos, és ennek a kiállításnak a megszervezése, mert egyik oldalról, hogy a nulláról indultunk, és mégis egy ilyen csodálatos kiállítást tudtunk összehozni, azért ez a mai körülmények között nem olyan egyszerű dolog. A másik pedig az, hogy mutatja azt, hogy a múzeumok hogyan fognak össze egymással, a múzeumi szakemberek. Tehát itt nem csak régészekről, vagy ókortörténészekről, vallástörténészekről van szó, hanem restaurátorok, kiállítás, rendezők, és mindenki összefogott azért, hogy az Ízeum Szaváriense megnyerhess. Nem azért, hogy megnyerhess, hanem hogy egy ilyen csodálatos kiállításunk legyen, ami a római vallás történet. Szerintem a mai Magyarország az egyik legmodernebb szinten mutatja be.
Viszont akkor térjünk vissza, itt most a múzeumok majárisára. Miket hozott a múzeum?
Itt elsősorban az Ízeum Szaváriense képviselteti magát, de természetesen a Szavária Múzeumnak is a különböző szakágainak, tudományágainak a publikációit, elsősorban szakirodalmát publikációit is elhoztuk magunkkal, és a tárgyakban pedig a római kor képviselteti magát, az Ízisz kultuszhoz kapcsolódó különböző kegytárgyakkal, hogyha ezt így mondhatom, de mécsesekkel, kis bronz tárgyakkal, ceruzákkal és a ceruza végén gladiátorokkal és légiókkal, tehát nagyon sok mindent lehet itt kapni, és természetesen a háttérben most idén sikerült, mert tavaly kicsit másabb megoldást választottunk, amiből nem lehetett semmit látni, de most egy kijelzőn lehet látni azokat a filmeket, amit a Szombathelyi TV készített az Ízeum számára, és a kiállításban is megtekinthető, de itt a helyzetet, azt a fajta hangulatot, amit ott átélhetnek, egy picit elhoztuk ide Budapestre.
Kövesdi Mónika művészettörténész vagyok a Kuni Domokos Múzeum képviseletében.
Milyen kiállítások
lehet a Kuni Domokos Múzeumban? Hűha, most nagyon jók vagyunk, mert több időszakos kiállításunk is van egyszerre. Az állandó kiállításaink mellett, ugye, ahol hát olyan egyedülálló látnivalók vannak, mint a farképpel díszített római szoba, és hát többféle. A mi fő profilunk ugye Mátyás király egykori Vízivárában, Várkastélyában egy helytörténeti kiállítás. Ez még mindig így áll fönn, és akkor most van egy nagyon szép vendégkiállításunk, ami a Szkíták aranyát őrző griffek címmel, egy közép-ázsiai kurgánnak az ásatása, feltárása során talált aranykincsről, ez egy szkíta fejedelmi lovastemetkezés, tehát erről szólna, ezt mutatja be gyönyörű. A másik teremben pedig éppen a szomszédvárnak, a visegrádiak vannak itt mellettünk, a szomszédvár kiállítása látható, ott készült el virtuális vártúrák címmel egy olyan kiállítás, ami teljes egészében a legmodernebb technikát mutatja, tehát számítógépes installáció, számítógépes animáció, a régészek munkáját megelevenítő, a legmodernebb technikát latba vető számítógépes szakemberek munkája nyomán mutatja be Visegrád, Tata, Diósgyőr, Kisnána várát, meg más várakat is. Tehát ezekkel várjuk mi a látogatóinkat, illetve hát küszöbön állnak a mi fantasztikus nagy rendezvényeink, fesztiváljaink, a Tatai Patara, ugye a törökkori történelmi fesztivál. Ez május utolsó hétvégén lesz, hát kapcsolódik ahhoz a hajdani nagy robbantáshoz, ugye a nagy törökkori ostromhoz, aminek az emlékét a jelmezes hagyományőrzős formában is meg tudja örökíteni. Aztán utána jön majd a Vízenevirág Fesztivál, a Barok Fesztivál, és a többi. Ma már én úgy gondolom nagyon ismert tatai rendezvény.
Ide a múzeumok majárisára mivel készült a múzeum?
Központi program, vagy hívószó, vagy szlogen volt ugye a 19. század. Látunk itt a múzeumkertben sétálgatni 19. századi viseletben, hát kollégákat, múzeumpedagógusokat nem tudom. Mi pedig egy másféle dolgot találtunk ki, szintén a 19. századhoz kapcsolódóan. A Tata a 19. század második felében, egész pontosan 1867 után egy újabb virágkorát élte. Eszterházy Miklós gróf lóversenypályákat építetett ki a városban. Egy ménes tartott fönn, lóversenyeket rendeztetett, ezek nagyon híres társasági eseménynek számítottak a monarchia szerte. És ezen túl pedig a híres tulajdonosoknak a lóistálói is voltak a városban, tehát úgy hívják ezt, hogy tréningtelep, tehát itt készítették föl a versenylovakat versenyzésre, és ennek érdekében egy egész kis angol kolónia lakott a városban, zsokékból lett trénerek, de több angol család is olyannyira, hogy a tatai piacon a kofák bizony tudtak angolul beszélni. A várkápolnát pedig átadták anglikán szertartás céljára. Ennek az angol kolóniának az emlékét őrzi, ami kiállításunkon is látható, egy nagyon szép 19. század végi mahagóni biliárdasztal. És hát mi hoztunk ide egy biliárdasztalt, na nem ezt a szép műtárgyasztalt, hanem egy kisebbet, amit itt nagy élvezettel használnak, nyúznak a gyerekek egész álló nap, és akkor megpróbáltuk egy kicsit, egy másik, egy kisebb lovasjátékkal is ezt a 19. század végi, 1919-ig tartó lovaskultúrát más formában is fölidézni, erről szólnak a szövegeink, a kis másik játékunk, a lovacskát tudnak, a kisebb gyerekek lovacskát tudnak kiszínezni, és akkor így csempészük be ide magunkat a 19. század kulisszái közé.
Hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vagyunk, a 12. kerületből jöttünk, és hoztunk egy kis ízelítőt a következő időszaki kirajtásunkból. A hegyvidéknek a legendáiról hoztunk egy kis anyagot, és ezzel kapcsolatban ki lehet tölteni egy keresztrejtvényt, és meg lehet nyerni ezeket az itt látható könyveket, mert a gyerekeknek készültünk memóriajátékkal, ahol régi és új tárgyakat lehet megkeresni, megtalálni, és cserébe pedig lufikat hoztunk a gyerekeknek, és egész hétvégén itt vagyunk, várjuk őket szeretettel.
Most milyen kiállítás látható a hegyvidéken?
Most fog nyílni ez a kiállításunk, amiből az ízelítőt hoztuk, és június elején nyílik ez a hegyvidéki legendák kiállítás.
Beteg az a kecske. Köszönjük, hogy vége.
Még halódik.
Köszönjük, hogy vége.
Én is kérek szépen.
Szabad megkérdezem, hogy honnan köszönöm jöttek, szépen. És mit hallottunk?
Hát mit hallott? Ez egy Dunántúli lassúdálás volt. Aminek ez a szövege.
És hogy mi honnan jöttünk? Mi a Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesülettől vagyunk, Aszódi hivatalosan az Egyesület, de így Budapest is környéke a mi lakhelyünk.
A múzeumok majálisán többször is körbejárnak, énekelnek, vagy ez most egy különleges alkalom?
Ez most kifejezetten a borért ment.
Igen, tehát mi kifejezetten borkóstolni jöttünk ide, de amúgy többször körbejárunk, énekelünk a sátrunk előtt, zenélünk.
És mit hoztak magukkal a sátorban? Mit lehet csinálni, látni?
Gyakorlatilag egy 17. századi tábori életképet lehet megtekinteni itt a sátornak az előterében. Ez Bethlen Gábornak az erdélyi seregének a hajdúi, vörös darabontjai és egy folyamatos mozgó életkép, hol zenéléssel, hajdútánccal, mulatással, összezörrenésekkel és
szabjavívásokkal
elrendezett vitákkal.
Néhány szót szóljunk a rádióhallgatóknak az öltözetről is, hogy milyen ruházat látható itt.
Hát
ezen
itt gyalogos
a
hajdú, itt gyalogos hajdú viselet látható, tehát egyébként amire jellemző, tehát minden férfi emberen dolmány van, a rövid dolmány, ugye a korszakra jellemző gyaloglás miatt, hogy a sár és egyéb növények ne zavarják a járást, ugye a rövid dolmány már ebben a korszakban jelen megjelenik. Ez különböző övsálakkal van, meg övre akasztott, kiegészítve. Itt látható egy kacagány, hátibőr, mente és süveg minden férfi.
És a tollak? Milyen tollak?
Az enyém az gödénytól, pelikántól. Gyakorlatilag ez egy kicsit exkluzívnak számított a korban, de könnyen hozzáférhető volt. Nem egy főnemesi viselet, csak egy köznemesi. Kedves barátomnak meg túlzoktól van a süvegében.
És a Duna...
Rajtam, mint zenész, pedig kávatól.
Kávatól?
Hát így. Lobog. Elhagytam valahol.
És a Duda, az hogyan? Milyen Duda?
Duda, ez magyar kecskebőr Duda. Tehát vagy simán Duda, vagy kecske Duda, vagy magyar Duda. Ez...
Hát
egy csilingelő az csak dísznek van, és a gyöngyökön csilingel, de amúgy egy kifejezetten magyar hangszer, és egy Európában egyedülálló felépítésű hangszer.
Az mit jelent, hogy miben egyedülálló?
Hát abban, hogy ilyen dupla sítszárral rendelkező hangszer senki másnak nincs, csak nekünk magyaroknak.
Tehát a dudák közül ez az, ami...
A dudák közül ez egy teljesen egyedülálló, mert Nyugat-Európában ugye használják ezeket az egy sípszár, mint a furúja. Hasonlóan az egy sípszár a középkorú duda, a skót duda, olasz, francia, északi típusú dudák, német dudák, de ilyen felépítésű, ilyen nincs senki másnak rajtunk kívül. Ez egy kifejezett hungarikum.
Köszönöm szépen!
Fogja nagy kezet személyesen Szelincei Ferenccel, aki Deák Ferenc a hazabölcsének sógora volt, az ő leánykája Szelincei Cecília, akivel szót válthatnak itt a Paksi Városi Múzeum sátrán.
Miután az volt a feladat, hogy a 19-20-at próbáljuk meg valamilyen témával összefüggésbe hozni, nekünk ez tulajdonképpen könnyű volt, hiszen 20 éves a Paksi Városi Múzeum idén, és egy 19. századi kúriában működünk, tehát ez lett a mi elszavunk. Ennek megfelelően részben a múzeumot mutatjuk be, illetve a mi fő profilunkat, a római kort, illetve a 19. századot jelenítjük meg, hiszen nem csak a kúriánk 19. századi, hanem a mellettünk lévő kúria bizony Deák Ferenc rokonaié volt valaha, és Deák Ferenc, a haza bölcse, sokszor járt Pakson. És ezt a korszakot, ezt a hangulatot is szeretnénk megidézni, vagy részben a Verklinkkel, részben pedig hát megfelelő ruhákkal, illetve a cilinder készítéssel. Úgyhogy most mi két korszakot hoztunk el, és magát a múzeumnak a bemutatását.
És hogyha valaki elmegy Paksra, akkor mit láthat most?
Most egyébként Pakson is program van, mert most egy futóverseny van Pakson, ami kulturális programmal párosodik, és ott csapatverseny zajlik a Városi Múzeumban jelen pillanatban, de egyébként ugye a Városi Múzeumot lehet megtekinteni, az állandó és az időszaki kiállítást, valamint Lusszonium romkertet, illetve a paksi képtárat is, és hát valószínű, hogy a 2015-ös esztendőben a múzeum még bővül újabb kiállító terekkel, ami hát újabb érdekes állandó kiállítást jelent majd a látogatók számára, amely nem annyira kor szerint mutatja be Paks történetét, hanem egy tematikára felfűzve, méghozzá a Duna tematikájára felfűzve, illetve magát a löszfalat is bemutatva, úgyhogy erre is készülünk a mostani látnivalók mellett, amik közül a leghíresebb ugye a császárláb, de az most bomba látogatott el, tehát csak a másolatát lehet nálunk megnézni, de majd a vendégszereplés után visszatér a híres császárláb is.
Kivel beszélgettem?
Váradiné Péter Fizsuzsannával, a múzeum igazgatójával.
Adorf Erné Pál Gabriella, Tatabányai Múzeum.
Igen, és akkor milyen kiállítás fog nyílni?
Sok mindent nyitunk pillanatokon belül. Az egyik Rajcsirovics Henriknek, tatabányai vonatkozású képzőművésznek az emlékkiállítása most május 30-án, és június 12-én pedig nyitjuk a Metamorfózis ember és természet kapcsolata az Átalér völgyében, a honfoglalástól a modern ipari városig tartó várostörténeti állandó kiállításunkat.
Mekkora lesz ez a kiállítás?
A múzeum tavaly költözött vissza, a Vértes Agorája épületében éveken át tartó átépítés volt. Ez egy korábbi öröklött helyzet volt, hogy a művelődési házzal együtt van a múzeumi központ, és ez továbbra így maradt, úgyhogy gyakorlatilag a tavalyi év a költözéssel telt. A kétszintes állandó kiállító terünkre megterveztük ezt a történeti ökológiai szempontú állandó kiállítást, de hát a pályázati helyzet miatt azzal, hogy ugye sokan kaptak kevesebb pénzt a minisztériumi támogatásokból, így csak a kiállítás egyik felét, az egyik szintet tudtuk megvalósítani. Itt hát igazából az egyik csomópont az a Tatabánya Dózsa kerti Árpád-kori település, a néprajzi részen a törökkor utáni megváltozott tájfelhasználás, illetve a modern városi lét a tájsebekkel és Tatabánya a 20. századi átalakulásával.
Ez nagyon széles tág körbe mutatja be a városnak a történetét.
Sokat is dolgozunk vele, meg nagyon sok munka és tervezés volt, mire igazából ez így kialakult. Ez négyünk munkája lesz, a régészeti részt itt az emeleten Kisnicsen Julianna kolléganőm készíti el, a néprajzi részt azt, hát jó magam, a bányászattal, a város átalakulásával kapcsolatos részt a korábbi igazgatóasszonyunk Fűrészné Molnár Anikó, a városi léthez kapcsolódó részt pedig Kis Vendel történész kollégánk.
És most ide a Majálisra mivel jött a múzeum?
Igazából ugye 19-20. Század a téma, illetve 19-20, úgyhogy régi bányászat, illetve várostörténeti fotóanyaggal, a bányászkodással, a 20-as évek tanórájával, zsinórírással, és egy 20-as évekből való postás játékkal jöttünk, abban a postás játékban lehet fotózkodni.
Tetszik. Azért, mert a gyerekek itt vannak, úgyhogy... Hát most éppen az izével a... Mi ez? Ilyen közlekedési pályán biciklizik, mint az őrült, úgyhogy... Hát voltunk a régészeti múzeumnál, a Szász Halombattánál, ott köveket szedtek ki. A másik helyen ugyanezt csináltuk végig, ahol homok van, megállunk.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsoridőnk lejárt, viszont a szombati ismétlés ezúttal nem ismétlés lesz, hanem további riportokat fognak hallani, és a kaleidoszkópot fog elhangzani. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.